Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nemrég egy katolikus pappal beszélgettem hivatásunkról, életérzésünkről. Elmondta, gondoljak bele, hogy lehet úgy élni, hogyha egy nővel kezd beszélgetni, akkor azt mondják, szeretőt tart. Ha egy gyereket megcirógat, akkor pedofil. Ha egy férfival barátkozik, akkor is félni kell, mert homoszexuálisnak tarthatják. Sokszor nem gondolunk bele, milyen nehéz terhet hordoznak azok az emberek, akiket társadalmunk gettóban lát, mégis vár, hogy a szentségest elhozza és megélje. A református lelkészeken sem kisebb a teher, mert családjuk van, a világ terheit épp úgy hordják, mint mások, de sokkal nagyobb elvárások kíséretében. Ezért kell szembesülnünk a ténnyel, számos lelkész megbetegedik, számos lelkész nem válik példaképpé. Erről a nehezen feldolgozható kérdésről Buda Béla pszichiáterrel beszélgettem.
A segítés a lelki gondozás más problémájának az átvétele, az nagyon nagy lelki teher. Mert az orvosoknál nagyon gyakori reakció, hogy ilyen kemény embert játszanak, hogy ők már mindent láttak, mindent ők nekik meg se kutyan, de közben élettani mérésekkel is lehet igazolni, hogy nincs olyan kérges szívű orvos, aki mondjuk egy haldokló vagy egy szenvedő mellett ne szenvedne maga is, és csak elfojtja a dolgot, ha nem néz ezzel szembe. Tehát ma az az álláspont a szakmákban, hogy a segítőket veszélyeztetetnek kell tekinteni, és segítséget kell nyújtani neki. Na most a lelkészek azok hát különösen nehéz helyzetben vannak. A hit által adott és vállalt szerep nagyon komoly belső terhet jelent. Állandó belső önvizsgálat, kételyek, szüntelen, elégedetlenség az emberek önmagában. És hogy egy adott helyzetben kell-e szólni, vagy nem, tennem kell-e valamit, vagy nem, meddig terjedjenek a kompromisszumaim, mit csináljak a sikertelenségekkel, hiszen ha azonosulok a másik emberrel, és nagyobb mértékben, mint egy világi segítőszerepben, a lelkész nehezen tudja tisztázni magába, hogy ő mindent megtette, és nem mulasztott valamit, nem késett-e. Ugye az orvosoknál állandó nagy dilemma ez a periculum in mora, elf, hogy a késlekedésben veszély van. Nem kellene valakinek szólni, mikor, hogyan, rosszul szólni lehet. Szóval iszonyú sok dilemma van, ami a lelki pásztorokkal a hétköznapi beszélgetésben előjön. És akkor ott van a magánélet, a házasság, a család is.
Nem beszélve arról, hogy nem egy olyan társadalmi közegben élünk azért, amelyik nagyon várja a prófétákat, hogy így fogalmazzam.
Nem, sőt, ez nem csak a szocialista időkre volt jellemző, hogy akkor egy kicsit kritikusan is nézték például a lelkipásztorokat, és aránylag könnyen megszólták őket. Emlékszem, hogy gyerekkoromban magam is kritikusan néztem a lelkészeket, mert több erőt szerettem volna. Jobban szerettem volna, hogy legyenek vezérlő minták számomra, és ezt nem tudták adni is. Azt hiszem, hogy nem is lehet, hogy adják, de mégis valamennyire kellene. De most riadtan látom, hogy most ugyanilyen kritikusak. Szerintem egy lelkipásztora látható helyzete miatt, szinte reflektor fény veszi körül, egy csomó igazságtalan elvárásba és kritikába is részesül, és ezek vissza is csatolódnak. Tehát valóban úgy megy előre és visz egy nagyon fontos lángot, hogy közben minden oldalról rángatják, és közben nem nagyon kap segítséget.
Meg ez a világ nem erről szólt, például a számok bűvületébe kezdünk mi is élni óvatatlanul.
Ez nagyon nehéz. A versengés van. A versengésben a lelkipásztor mindig valamiképpen alul marad a fogyasztói lelkület és a teljesítmény elv világában, és ahol tényleg a lelki principiumok egyre komolyabb homály helyzetet, ilyen szkotómát, vakfoltot jelent az emberekben. Tehát nagyon érdekes, hogy a saját szakmámban látom, hogy én vallásosan nőttem fel, és elég nagy stúdiumom is van a Biblia körül, megtanultam görögül, héberül is kezdtem, szóval most ámulva látom, hogy a spiritualitást világi emberek szinte egyházi vagy a keresztjén korpuszra visszautalás nélkül fedezik fel a pszichológiában. Az univerzummal, a természettel szembeni alázattudatosság szintjén. Éppen egy konferenciáról jövök, ahol drogbetegek gyógyításáról, segítéséről volt szó, ahol hát most ugye a spirituális értékek, a spirituális dimenzió bekapcsolása a terápiában egyfajta újdonságként fogalmazódik meg. Hogy ebben a helyzetben lelkipásztornak lenni még talán sokkal nehezebb. Évszázadok óta lehetett valaki nem vallásos, de azért mégis egy viszonyítási rendszer. És azt hiszem a lelkészeknek egy járulékos dilemmája, hogy lehet elvinni az emberek közé ezt a hírt, hogy itt van valami más világ is. Hogy lehet az evangéliumot mai kódban továbbadni. Szóval ezek borzasztó nagy dilemmák. És nagyon sokan megkísérlik, és vitézül küzdenek ezzel. Ilyen modern sziszifuszként maguk köré gyűjtenek fiatalokat, vagy visszaesik, aztán mégsem. A sikerek rejtettek, a kudarcok nagyon manifestek. Gyönyörű horáciuszi sor van, hogy az elrejtett erény az alig különbözik valamiben a titkolt gyarlóságtól. Ugye az egyházban nagyon sok lelki patológia is helyet talál, tehát a nagyobb tolerancia miatt szinte ugye a lelki szemem előtt áll egy pár gyülekezet, ahol nagyon nehezen lehetett néhány emberrel kijönni. És hát akkor mindenhez jön, ugye a lelki betegség érheti magát a lelkészt is.
Egyáltalán a lelki betegségekről, hogyha egy pár szót tudnánk váltani, mert itt is nagy vita van. A lelki betegség értelmezhető-e?
A biológiai kutatások látványos fejlődése, az új gyógyszerek megjelenése eltereli a figyelmet az egzisztenciális vetületekről, és vannak tartós hiányok. Érzelmi, szociális intelligencia mínuszok emberekben, és ettől még lehetnek akár segítő foglalkozást üzőek, ha ezt tudatosítják. Én azt hiszem, hogy a lelkészek között inkább az a gond, hogy nem mernek ezzel szemben, nem tudnak, és itt lehet annak szerepe, hogy a lelkészi gondolkodás, a vallásos lelkület, az kínál egy csomó megbeszélési értelmezési formulát, de valószínűleg ez nem elég a felmerülő nehézségek és problémák teljes körére.
Milyen kapcsolat lehet a teológia és a pszichológia között? Végül is ez ide vezet, ez a kérdés.
Igen, szerintem lehet egy igazi párbeszédes kapcsolat. A pszichológiának ma nincs egy ilyen naturalisztikus alapja, tehát nincs egy olyan, mint a korai freudizmusban volt. Mondjuk az európai jog már nem mondja azt, hogyha engem valaki meg akar ölni, akkor nekem feltétlen jogom van megölni a másikat, hanem ugye egy nagyon összetett mérlegelési folyamatot ír elő. Valami nagyon mély humanizmus van ebbe, és ha úgy tetszik, visszatalálunk ugyanoda, hogy ha megütnek, akkor nincs jogom visszaütni. Ez pszichológiailag is ma már alakot ölt.
Komlósi Piroska, a Károlyi Egyetem kommunikáció tanszékének tanára, pszichológus. Ugyanezekről a kérdésekről beszélgettünk.
Pszichológus képzésben hazánkban egészen a legutóbbi időig nyoma sem volt, hogy a spiritualitás igény az emberekben van, és hogy ezzel a pszichológiának foglalkoznia kéne.
Korábban ugye egy ateista pszichológia volt az uralkodó, azt kell mondani, hogy nem is csak Magyarországon. Ma viszont az ellenkezőjét tapasztaljuk, tehát ma éppen azt látjuk, hogy gyakorlatilag a pszichológia kicsit így bekebelezi az emberek számára a transzcendens vágyat. Ma éppen a hit oldaláról jelenik meg sokkal inkább a félelem, mert úgy minden lelki kérdés, minden megmagyarázunk.
Ez egy teljes félreértelmezése a pszichológiának. Szó nincs arról, hogy attól, hogy minden lelki dolog nincs moralitás. hát a morális a léleknek egy fontos terméke, működésmódja, arról nincs szó, hogy azért, mert valami a lelkünkből indul el, hogy azért nem tartozunk teljes morális felelősséggel, hogy ebből mit engedünk a felszínre, milyen módon. Tehát a pszichológia pont ebben is segíti az embereket, hogy a belső késztetéseiken úgy tudjanak uralkodni, fegyelmezni, kanalizálni, ahogy ez a környező társadalom számára elfogadható, hasznos, stb. Freud nyitott egy nagyon nagy korszakot 1900-as évek elején, és ő karakterénél fogva Isten ellenes volt, ezt lehet mondani, és a hitről csak elutasítóan tudott nyilatkozni, most egy picit így leegyszerűsítem, és a pszichológiának azt az irányzatát, amelyik ugyan a 20. század elején jelentkezett, például Carl Jung és sokan mások, ezt az irányzatot Freud hatékonyan próbálta peremre szorítani. A Freud hatása volt nagyon erős az elmúlt században, és tényleg csak a posztmodern idők hozták előtérbe azt, hogy a transzcendencia igényével egyre többet foglalkoznak.
Az előbb szó került arról, hogy a vágyak morális visszafogása mostanában elég nagy hangot kapott, a gyerekagresszió, és tényleg az ember kicsit félelemmel, meg megdöbbenve hallgatja a híreket lövöldözésekről erről-arról.
Én, mint aki a családokkal foglalkozik, arra kell, hogy fölfigyeljek, hogy ezek a gyerekek otthon mit látnak, hogy az indulataiknak milyen fegyelmezésére tanítja őket rá a család. Régen volt egy hosszú ideig elítélt mondás, hogy a nicht vor dem Kind, hogy a szülők ne a gyerekek előtt csinálják a maguk kis konfliktusait, vagy reagálják le. Ezt sokáig úgy interpretálták, mint micsoda polgári hamis akármi. Most már nyilvánvalóan láthatjuk, hogy ez akkor még a szülőktől elvárt egy tartást, egy önfegyelmet, hogy a feszültségeiket kontrollálják, és majd amikor ez a gyerekek számára nem olyan megterhelő, akkor rendezzék le egymás közt a dolgokat. Erről ma már szó sincs. Az önfegyelem, önkontroll megszűnt értékként a nevelésnek vagy a kultúrának része lenni. Mindenki szülő és gyerek egyaránt egy olyan fogyasztói értékrendben kénytelen belenőni, ahol az az érték, hogy most azonnal érezd jól magad, tedd, amit akarsz, menj utána a vágyaidnak.
Éppen egy döbbenetes plakátot láttam, szerencsére csak egy helyen. Egy ifjúsági kártyát így reklámoztak, hallgass az ösztöneidre. Tehát még nem is burkolják.
Szóval totális ellenkampány jellemzi az egész világot. Ellenkampány az önfegyelemmel, önkontrollal, önkritikával, önmérsékléssel szemben.
Mert hogy jutva jön egy gyerek ide, hogy fogja magát és lövöldözik, ugye itt beszélnek gyógyszerekről is.
Érdekes ez a gyógyszerkérdés. Egyrészt lehet tudni, hogy a Szientológiai Egyház komoly kampányt indított az ellen, a gyógyszer ellen, amit hiperaktív gyerekeknek adnak. Ha valami egybeesést találnak ilyen gyógyszert szedő gyerek és agresszív cselekmény között, akkor a dolog ott kezdődik, hogy ennek a gyereknek van egy személyiség zavara az agresszió kezeléssel, ezzel járó tünetek csökkentésére adják ezt a gyógyszert. Azt is lehet tudni, hogy a gyógyszer szervezetből való kiürülése és az következő tabletta hatása közt kezdetben, amikor beállítják, van egy fél-másfél óra, amikor ez a kontrollt segítő hatása a gyógyszernek nincs, rövid átmenet időszakban újra agresszívé válhat, de amikor a gyógyszert jól beállítják, akkor ez már nincs. De ez nem egy mellékhatás, vagy nem egy mellékterméke a gyógyszernek, hanem egyszerűen a gyógyszer beállításának egy velejárója, hogy még bizonyos időkben nem hat. Jól lehet, ha antidepresszánsokkal is óvatosan kellene bánni, de ezzel szemben is extrém kampányt indítottak. Szóval vigyázni kell. És félelmetes, hogy ki vagyunk szolgáltatva olyan autentikusnak gondolt híreknek, amiket aztán manipulatívet csinálnak.
Hogy jut egy gyerek oda, hogy egy puskát fog, és egyszerűen lelő valakit, szóval valami is skizoid állapotnak is kell talán lenni?
Nem, sajnos nem gondolom. Egyrészt puska sajnos mások van, tehát hozzá lehet férni. A másik, hogy a tévében léptennyomon lövöldözést lát. Tehát az életnek szerves része lett a lövöldözés. És valószínű, ezek a gyerekek otthon, a családban nem kaptak elég erőteljes, hatékony, megerősítő hatásokat arra, hogy a dühünket nem azonnal reagáljuk le. Az az apa, aki azonnal csap, aki azonnal ordít, az az anya, aki azonnal lereagálja a düheit, ott a gyerek se azt a mintát látja, hogy ötig számolunk, vagy próbálunk kulturált hangon beszélni és megfogalmazni a bajunkat, hanem az artikulátlan ordítás, kiabálás, hiszti.
Egy anyuka ismerős mondja a gyerekeinek, hogy 7 türelmem van, most egyet elfogyasztottál, és akkor így fogy. Tehát, hogy van egyfajta megjelenése ennek, hogy igen, elfogy a türelem, de hát azért van 7, lehet kilőni a türelmeket.
Pontosan a gyerekben erősíteni azt az érzést, hogy van bennünk türelem. És ugye az érték, és ha az anyának 7 van, akkor nekem is van legalább 3-4. Szóval ez egy nagyon szellemes, nagyon tetszik. Aztán meg.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás Életutak. Békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Az elmúlt időszak műsoraiból adunk most részleteket. Nekem is nagy élmény volt a sok élettörténetet, visszaemlékezést, gondolatot végighallgatni újból. Fogadják szeretettel a 2011-es év műsoraiból készült összeállításunkat. Hallják majd Závodi Emesét, Mikava Momót, Gregus Györgyöt, Szesztai Andrást, Bibó Istvánról, Bánhegyi Ferencet, Rákócziról, Kulácsi Lajost és dr. Bagdi Emőkét.
Mikava Momó vagyok, voltam tárgyalni egy cégnél, és kaptam egy SMS-t egy ismerősömtől, és most történt a földrengés Japánba, és visszamentem az irodába, és meganéztem az interneten, nem tudtam gondolni semmiről.
Kit hívtál fel először?
A szüleimet, anyukámat először. És utána próbáltam fölhívni a barátnőmet, nem tudtam, mert megszüntették a villany. Az államszolgálat, úgyhogy abbahagytam, csak küldtem egy üzenetet. Hála jó Istennek, mindenki jól van, akit ismerek. Azóta is percről percre freng az egész Japán fősziget, nem csak a fősziget, de Japán sziget.
Kimutatták azt a kutatásaikban, hogy az önkéntesek azok boldogabbak. Tehát azok az emberek, akik valamilyen önkéntes tevékenységet végeznek, valamilyen közjó érdekében, azok valamilyen szinten boldogabbak az életükben. Mert ők adnak, de sok mindent vissza is kapnak. És ugye az önkéntes diakóni év ugye elsősorban fiatalokkal foglalkozik, bár mostanság nagyon sokan keresnek meg bennünket, egyébként idősebbek is, tehát akár 40 évesek, 60 évesek is, hogy szeretnének valahova elmenni hosszú távú önkéntes szolgálatra, de sajnos mi erre nem tudunk teret adni, pedig jó lenne. Pont azért, mert hogy ilyen sok megkeresés van. Na most ugye mi elsősorban fiatalokkal foglalkozunk, akik 18 és 30 év közöttiek, és őket buzdítjuk arra, hogy legyenek önkéntesek.
Minden évben elmentünk Balatonra, és 12 éves voltam, és azon a nyáron is mentünk. Hatalmas hiányérzetem volt, mikor leértünk, hogy nem volt ott az édesapám. És mikor hazamentünk, akkor nem a lakótelepi régi közegbe mentünk, hanem a belvárosba, egy teljesen új lakásba, tök ismeretlen környezetben, és mindig nincs az apukám. És nem tudtam elképzelni, hogy mi van. Elkezdtem keresni az apukámat.
Elváltak?
Igen, elváltak. És lehet, hogy mondták, szóval érdekes, az öcsém mindenre emlékszik. Pedig sokkal kisebb volt. Csatangoltam, kerestem más emberekben az apukámat. Láttam egy szakállas embert, akkor apu.
Teljesen megszakította a kapcsolatot.
Igen. Szóval nem tudtam róla semmit.
Nem is akart találkozni hétvégente vagy valamikor.
Ez egy másik jóval későbbi történés, hogy ez kettőjük közt, ez hogy is történt. Bennem így csapódott le. Amikor mentem a suliba, volt egy szakállas tanár, volt némi hasonlóság, és már oda voltam érte. Jártam szórakozó helyekre, rendszeresen lejártam, mondjuk kocsmának, lehetett biliárdozni, meg dárcozni, meg autóversenyezni. És ott voltak felnőttebb emberek. Köztük volt egy olyan ember, aki hasonló volt elég sok mindenben az édesapámra. Ez az ember nagyon imponált nekem. Tehát látszott, hogy ő ott a falka vezér. Bevágott ebbe a társaságba.
De akkor még nem tudtam, milyen társaság ez.
De mi gondolkoztam ilyenem. Az egyik srác szívott, és oda mentem hozzá, és mondtam, hogy nekem is kell. És mondta, hogy nem, mert rajta fogok maradni. Most akkor voltam 14 éves, mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok rajta maradni. Beleszívtam. Hirtelen 200 kilónak éreztem magam, és mégis pihekönnyűnek. Hatalmas voltam. Supermannek éreztem magam. Minden tudó voltam. Mint az apukám. Igen. Be is töltött egy hatalmas nagy lelki űrt ez a szer. elhittem azt, hogy ez én vagyok. Innentől kezdődött el az anyagozásom, hiszen nem volt kérdés, hogy ne folytassam. Így éltem. Kialakult bennem az, hogy nem volt bűntudatom. Nem volt előttem akadály. Tök mindegy, hogy mit mondott az anyukám. Így visszagondolva, persze, ez szörnyű, de hogy akkor nem így éltem meg.
Tehát a bűntudat kiülés, ez egy fontos lépcső.
Igen, az nagyon fontos, mert hogy ez időtájt, sajnos az öcsémet rendszeresen, napi szinten megvertem. Mondhatom azt, hogy rajta gyakoroltam verekedni, és semmi bűntudatom nem volt. Ez neki egy nagyon nagy sérülés volt. Azt mondja, hogy megbocsájt, és akar is megbocsájtani. Én nem tudom elfelejteni ezt. Ezzel egy időben, párhuzamosan pedig belefolytam az éjszakai életbe, próbáltam érvényesülni. 23 éves koromig ment ez így. Úgy hívom mai nap, hogy megérintett az Isten, és rámutatott azokra a dolgokra és érzésekre, amik el voltak bennem folytva. Egyszer egy nap diszkóban voltam, kijöttem a diszkóból, be voltam állva, viszont mégis jöttek elő képek. Emlékképek, és hirtelen elkezdtem érezni. Hát szörnyű volt. Minden, amit előtte csináltam, az mindig megérkezett bennem egy ilyen hatalmas érzéscsomagként, és tízszeresével. Sírtam, bömböltem, üvöltöttem, most mi történik velem, és ezt el kellett nekem folytanom továbbra is, mert nem tudtam, hogy mi ez. És még jobban elkezdtem anyagozni, ezt nekem takarnom kellett. Rettegtem. Akkor már voltam rehabon, állarcok hátán, szóval annyi állarcom volt már, hogy azt tudtam, hogy ki vagyok. De azt kellett mutatnom még mindig, hogy én magabiztos vagyok és erős. Még éreztem azt a reményt, azt a fényt, ahogy így szokták mondani mások is. Ez nem lehet ennyi az egész. De ennél ez létezik valami. És Istenhez is imádkoztam. Főleg akkor, amikor rendőrségi fogdán voltam. Jaj, drága jó Istenem, most az egyszer még vigyél ki innen, aztán nem fog többet rosszat csinálni, és mindig bejött. És sose ültettek le. Szóval mindig volt valami hitem. A kórházi WC-jébe beleszívtam egy füves cigibe, és akkor mondtam azt, hogy elég. Ez nekem nem kell. Kész. Oda mentem az orvoshoz, és elmondtam neki, hogy aki beleszívtam, mert nem kell. Segítsen. És segített, azzal, hogy nem rúgott ki, és akkor édesanyámat felhívtam, és életemben először tőle is segítséget kértem. És mondtam, hogy olyan helyre akarok menni, hogy ahol szeretet van. Hát és akkor ez a hely Ráckeresztúl. Lekerültem Ráckeresztúlra, ez sem volt egy könnyű. Voltak széttetovált srácok, kigyúrva, foghiányosa, szóval elég brutális külsejű emberek, és ott ölelgetik egymást. És mondom, micsoda? Ez most mi? És látszólag szeretik egymást.
Tehát ugyanaz a banda hangulat, de most már nem azok a szabályok.
Igen, igen. Minden nap elmondtam azt a srácoknak, hogy félek félni. Első naptól kezdve Bibliát fogtam a kezembe, és olvastam. Valahova menekülnöm kellett, és azt éreztem, és gondoltam, hogy ha valami van, akkor ez az, ami egy plusz most. 4,5-5 hónapos voltam, és mentem lefelé, és a kezemet kitartottam az ajtó fára, és lögtek befelé, hogy menjél, Gyuri, menjél, és harmadikként szólaltam fel, és imádkoztam, drága Istenem, most szabadíts meg, és elkezdett fogni a könnyem, és az volt, hogy de hát én ezt nem akarom így, nem, így ez így nem jó. De közben meg ott volt az, hogy közben akarom is. Ez egy ilyen tusakodásban volt részem, mintha a mellkasomat szaggatták volna. És elkezdtem bömbölni. Sírtam. És a mellettem lévő srác mondta, hogy na Gyuri, most értél meg. Amikor sírtam, akkor vért láttam, meg a családomat. Csak bőgtem, viszont ez már felszabadító volt. És konyhás voltam aznap, és volt rajtam egy konyhás kötény, hogy tiszta egy merőkönyv volt, úgy csavartam ki ezt a kötényt. Ott volt minden, ami neki kellett jönnie, könyv formájában kijött. Amitől féltem, ami bennem volt.
De mitől féltem?
Ami igazán vagyok.
Yeah. Bibó körül folyik egy örökösödési háború. Folyik egy felejtési és újra megtalálási ritmus, most már lassan történelmi méretekben, és ezen belül folyik egy kisajátítási háború. Azt mondta el, amit egy magyar mondhat a cseheknek, lengyeleknek, azt se kapott egy ezzel egyenértékű visszajelzést. Mit Bibó mondott a magyaroknak, hogy azt ő szlovák mondja-e a szlovákoknak. Ez önkorlátozás, és a többi partner szabadságának a megadása, amelyikkel van, aki jól él, és van, aki nem jól él. Én Bibóval csak a művein keresztül ismerkedtem meg, hanem mikor megjelent a magyarokhoz felhívása, a november 7-én.
És neki volt egy felhívás, amit plakátként kiragasztottak
mindenhova. Ezt olvastam, ez szíven ütött, hogy hát így gondoljuk én is, és az akkori barátom körömből sokan.
Mi volt ennek a lényege?
Kategórikusan tagadta, hogy itt antiszemita és egyéb kilengések voltak. Teljes hitellel állította, hogy majdnem, hogy szakrális tisztaságú volt ez a forradalom. Ő életének a nagy pillanata az volt, amikor még közvetítette a rádió Nagy Imrének azt a szózatát, hogy a kormány helyén volt. De akkor már nem volt helyén, mert elmentek. Volt, aki hazament, és volt, aki elment a jugoszláv követség. Mindenki elment, akkor ő bement a parlamentbe, és gépelt rendületlenül. Érvényes maradt, amit ő ott leírt. Tehát volt egy kategórikus igénye, írt levelet Nagy Imrének, amit már Nagy Imre sose kapott meg. Miért volt az, hogy a Bibóval szemben minősítette, tették meg, hogy bestiálisan megverték, amikor a többieket kevésbé vesték. Tudnélék, irónia volt benne. Őt ez a jézusi szellemiség a gyűlölködéstől a legextrémebb helyzetben is visszafogta. Ő benne a viszont gyűlölet iróniává szelidült, de ez az irónia ezeket az embereket jobban ingerelte, mint a visszaperzselő gyűlölet. Nem engedték ki azokat a fiatalokat, akiknél fegyvert találtak, arra a hivatkozással, hogy ők közönséges büntettesek, mert ellopták ezt a fegyvert. És akkor Bibó írt Kádárnak egy levelet, hogy kéri, hogy engedjék ki őket, ha már őket kiengedt. Végül felajánlott, hogy vigyék akkor őt is vissza, mert egy erkölcsileg tarthatatlan helyzetben van azzal, hogy akik többek között az ő buzdítására is tették, amit tettek, azok még mindig ott ülnek, miközben ő amnesztiát kapott. És akkor valahogy kijuttatott üzenetet, balatonfüredi szívkórházban volt, ahol meglátogattam őt, és hát kisétáltunk a Tagore sétányra, és ott beszélgettünk. Könnyekig elérzékenyülve mesélt egy betegtársáról, egy öreg szívbetegről, viszik nekik a libacombat, és adja a ropogós százasokat a ápolónőknek, meg minden, de nincsen benne semmi töredelem. És akkor mondta ezt a nagy hasonlatot, hogy az Isten belököd bennünket egy nagy fazékba, meg akart minket, kemény magyarokat puhítani. Belénk szurkált, hogy elég puhák vagyunk, de úgy látszik, hogy nem, és visszalökött. És most várná, hogy nem a megtörés, hanem a töredelem és az egymással szembeni türelem termése vajon, mondja ezt a 70-es években, vajon megpuhultunk-e annyira, hogy leveheti rólunk a fedőt.
Két iskolát neveztek el Rákócziról Magyarországon, amelynek zömét bejártuk, mégpedig két olyan nagyszerű előadóval, mint Hidán Csaba, aki be tudja mutatni a ruházatot, szokásokat, fegyverzetet és minden olyan dolgot, ami a gyereket is érdekelhet. A másik pedig Nagy Csaba, tárogató művész, és hát vele is sokszor találkoztunk. Méltóképpen megünnepelte az ország Rákócit, de csak egy része sajnos. Mert azt az átütő erőt, most mondok egy durva példát, mint a való világ kap mondjuk a televízióktól, hát azt nem kapja meg egyik történelmi személyiségünk se, de azért rengeteg iskolába jártam, Nyírbátorba, Hajdúsámsomba, Vaján. Hát tudni kell, hogy Rákóczi dédnagyapja, első Rákóczi György, Erdély fejedelme, az úgynevezett bibliás őrtáló fejedelem, aki ízig végreformátus volt, de olyannyira, hogy még a rendeleteit mind a Bibliából vette, nyomdákat, iskolákat alapított, és a fiúk is, második Rákóczi György is református volt. Itt kezdődik a váltás, mert az ő felesége viszont az a Bátori Zsófia volt, aki ízig végig római katolikus. Az ő fiúk első Rákóczi Ferenc, akit ugye a főösszesküvésben majdnem kivégeztek, és ha nincs az anyja, na meg persze egy óriási vagyon, amit odaadtak Bécsnek, akkor bizony első Rákóczi Ferencet is kivégezték volna. És az mentette meg, hogy már ő áttért anyja hatására katolikussá. Tehát Rákóczi fölül tudott emelkedni ezeken a nagyon éles vallási ellentéteken, mert bizony voltak azért olyanok is, hogy az ő birtokait felprédálták egyszer a törökök, egyszer a labancok, és bizony volt, amikor még a kurucok is, amikor még nem volt kuruc vezér. Tudta azt, hogy Magyarországot kell védeni, és a lényeg, amit megtanult 12 éves koráig, és hiába próbálták őt átnevelni a különböző jezsuita iskolákba, nem tudták kiverni be a lényeget, hogy ő magyar. Abban a pillanatban, amikor fel kellett adni Zrínyvának Munkács várát 1688-ban, a kis Rákóczi Ferkó, mert így nevezte a család, akkor 12 éves, Julianna a nővére 16 éves. Elvitték őket Bécsbe, rögtön elviszik egy jezsuita iskolába, Neuhausba, Zrínyvonal, amikor összekészített a kis Rákóczinak a szép magyar ruháit, a hajviseletét, ugye a hosszú hajat, a fegyvereit, mindent szép lassan elvettek tőle, nem egyszer, nem durván, hanem ilyen átnevelős módszerrel, német ruhába járt, német frizurája volt, életének legnagyobb részében nem magyarul beszélt. Történészek mondják, hogy magyarul álmodott és magyarul gondolkodott, és ez a lényeg. Hát ettől nagyságos fejedelem ő többek között. Julianna, a nővére, mindig ő beszélte rá, hogy az e birtokokat ne hagyja. Látogasson el oda az északi magyarországi részekre. Az első találkozása az félelmetes volt számára. El is vissza is menekült Bécsbe, mert olyan nyomort látott és olyan nélkülözést. De aztán találkozott Bercsényivel, és visszajöttek az emlékei, akkor már nem szökött el, hanem maradt és hozzákezdtek a kuruc felkeréshez. Na persze, hogy ki majdnem az életét vették el, amikor letartóztatják a Sárosi várba. Abba a cellába zárták, ahol nagyapját is kivégezték annak idején, Zrínyi Pétert. Tudta, hogy nincs menekvés, vesztét akarják. Kellenek a birtokai, feleségének és Lechmann kapitánynak köszönhette, hogy megmenekült bécsújhelyi börtönéből. Nem is tudom, miért nem filmesítik ezt meg kalandfilmekben, amikor bőven túlszárnyalná bármilyen érdekes nyugati kalandfilmet. Nem csak a pénz számított, amit Csarolt Amália adott a kapitánynak, hanem ők poroszok voltak. És ekkor volt a porosz-osztrák háború, és sokat beszélgetett Rákóczival, és látta, hogy ez a Rákóczi, ez nem hazudik. Magyarul beöltöztették egy ilyen börtön dolgozó ruhájába, szennyessel teli zsákot a nyakába vett, és mint a vinni a szennyest ki a várból, a várbörtönből, kisétált az őrök között, hát nem ismerték meg, csukját a szemébe húzta, éjszaka volt, várta egy ló, illetve a emberei, árkon, bokron, éjjel-nappal, Bécsújhelyből egyenesen Lengyelországba menekültek, és ott kezdődik aztán a tárgyalás, hát főleg Bercsényivel, amiből aztán kibontakozik a kuruc szabadságharc 1703. Rákóczi-ról tudjuk, hogy mélyen vallásos ember volt. Hát még akkor is, amikor a legnagyobb csaták közepette, a harcok közepette, ő minden reggel bement a legközelebbi templomba, ahol éppen akár Nyitrán, akár a felvidék bármelyik pontján Kassán tartózkodtak, hosszan imádkozott.
Amikor letartóztattak bennünket és elítéltek, akkor az fájt, hogy mi tudtuk, hogy letartóztatnak bennünket, hogy elítéltek, miért nem csináltuk akkor többet, hogy legyen milyen letartóztatni. És amikor a tárgyalás volt, akkor azt kérdezte a bíró tőlem, hogy megbántam én a bűnömet? Mondta neki, mondom, bíró úr, hát amit én csináltam, nem bűn, ezért engem nem elítélni kellene, hanem kitüntetni. Erre megszólal a főügyész, hallgassak, hogy többet egy szót nem merjek szólni. Belém folytatta a szót. De akkor a főügyész azt mondta, ez a fiatalember nagyon sok gonoszságot csinált a Szovjetunió ellen. A legnagyobb büntetést érdemelni, de elég lesz neki 10 esztendő, ott kigyógyul majd ebből a hazug tudományból, beáll a pártba, és majd olyan hűséges lesz a kommunista pártba, mint amilyen hűséges most az egyházba. Így kaptam én 10 évet, amiből 7 év és 2 hónapot kalandárom szerint letöltöttem. Én a lágerben nagyon sok mindent megtanultam, amit itthon nem tudtam volna megtanulni. Először is megtanultam türelmesnek lenni, és teherbírónak lenni. Látja, kibírtam azt is, azért a 87 év nem is olyan kis idő. Ahová hívnak, megyek, ahová nem hívnak, nem megyek. A jövőt majd látni fogjuk.
És mit tanult még a lágerben?
Megtanultam, hogy mit jelent a kenyér, mit jelent az, hogy lehajthatom a fejemet, betakarózhatok, nem rúgnak belém éjszaka, és nem kell éheznem évekig, és nem bánt a poloska meg a tető. Csak ha nem ismerik ezt, hát ne is ismerjék meg, mert rettenetes, de ezt is meg kellett tanulni. Nekem a Biblia nagy erőforrás volt. A rabság előtt a missziói csoportnak az öreg Simon Zsiga bácsi volt a vezetője. Az öreg Zsiga bácsi mindig mondta, fiúk, tanuljátok a Bibliát, mert eljön az idő, és nem lesz Bibliátok. De amit megtanultuk, azt nem tudják elvenni. Az öreg minden hónapban kiadta a leckét, és fel is kérdezte tőlünk, hogy megtanultad? Milyen jó volt a lágerbe, mert nem volt Bibliánk, mert a volt az első, mikor letartóztattak, hol van a Bibliánk. Elvették, többet nem láttuk. De amit megtanultuk, azt nem tudták elvenni.
Mielőtt letartóztatták, az hogy volt?
Az oroszok ugye bejöttek 44 őszén, és csak 48-ra kezdődött az egyházak felszámolása. Eleinte kettesével tartóztattak le, utoljára bennünket, hatunkat egyszerre. Mivel mi tudtuk azt, hogy előbb-utóbb letartóztatnak bennünket, mi szinte készen voltunk. Nem tiltakoztunk ellene, hogy jaj, mi lesz velünk. És nem féltük a jövendőtől, mert mi tudtuk, hogy Istennek van igaza. Nem lehet ezt megmagyarázni. Ez egy belső folyamat, mint fiatal ember kerültem be. Nem volt könnyű, ez igaz, de Isten javunkra fordította. Én ebből élek ma is. Ez is egy Isten ajándéka, hogy ebben a korban én még tudok mozogni, mert én gyerekkoromban sokat betegeskedtem. Mondták is, ez nem sokáig fog élni. Hát hála az Úrnak, ugye már a 87, ezt nem lehet megmagyarázni. Ez volt az Isten akarata, itt ez volt az Isten célja, hát megvagyok. Ezért tudom másoknak is ajánlani, hogy ne izguljanak, amit Isten elhatározott, úgyis meg lesz. Többet úgy se tudunk csinálni, csak kevesebbet.
Ikrek születtek, azonban az egyik gyerek életképtelennek bizonyult. Sehogy se tudták őt valahogyan életre gerjeszteni, nem jött az első felsírás, de hála Istennek volt egy nagy szívű ápolónő, aki úgy gondolta, ezt a pici babát oda teszi a másik mellé. És úgy gondoljátok el, hogy hajnalra a gyermek, akit sorsára hagytak, így ezáltal megmenekült, mert ikertestvérének ez az érintése olyan hatásokat közvetített biológiailag, hogy a méhen belülinek folytatásaként valami olyan fajta életadó hatást, hogy a gyermek életben maradt. Ekkora a jelentősége annak, hogy meg vagy érintve, vagy van kit érintened, hogy fizikailag bőr találkozik a bőrfelülettel magával. Adtatok ma ajándékot valakinek? Ó, persze! Ugye milyen mennyi jó érzés? Látjuk a másik örömét, az öröm visszacsillog rád, és téged hoz jobb lelkiállapotba. A konzumkultúra azt üzeni, ó, vedd meg az ezt, meg azt, legyen neked jó. És közben tudjuk, hogy igazából a jó közérzetnek a feltétele, hogy te a másik ember szeméből visszacsillogni lásd azt, hogy te fontos vagy, és te tudtál adni valamit, amivel értéket adtál a világnak. Ha te lelkiállapotodban hordozod a sérelmet, a haragot, hát azt mondja József Attila, még jó, ha az ember haragja, nem magát az embert harapja. Van egy pusztító feszültség bennünk. Mit kezdjünk ezzel a mérges, mérgezett állapottal? Például a szívnek a harag egy olyan ellensége, hogy a szívinfarktust előidéző tényezők között 13 oki tényező csokrából maga a méreg, a harag, az indulat a legnagyobb faktorsúlyú, itt a 12, és itt van az az egy, a méreg, az indulat, amit te hordozol, szívkoszor ereid így összehúzódnak. Hiszen milyen jó, hogy a mi hitünkben ott van az úrvacsora és a bűnbánati hét lehetősége, hogy szánhatom, bánhatom, hogy rosszat tettem, de még él valaki, aki ellen tettél valamit. valamit. Azt üzeni a pszichológia, tedd meg, hogy kérj bocsánatot, mérgeket távolítasz el. Belegondolsz-e, hogy milyen jelentősége van annak, hogy mi elmondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Föl tudtad oldani magadban a hordozott haragot, sérelmet? Jézus Péter kérdezi, hogy hányszor bocsássak meg az ellenem vétőnek, és bizony mondom néked, nem 7-szer, hanem 77-szer. Ám bár a fordításoktól eltérően ez különböző képpen jelenik meg a Bibliában, de ez a lényeg. Bárhányszor, 100-szor. Miért? Mert amikor te megbocsátasz, akkor te magadat is jobb állapotba helyezed. Peterson és Bossio nevű szerzőpárnak eszébe jutott sok-sok évvel ezelőtt a kísérlet. Akár jogász, orvos, akár mi a Harvard összes hallgatójával megcsinálják a vizsgálatot, hogy pessimista vagy optimista. A hipotézis az, talán optimista ember egészségesebben él, és kevésbé betegszik meg. Ez volt a hipotézis. 5 évente mindenkit követtek, és újra-újra megvizsgáltak, és megnézték, hogy milyen az indító szinthez képest az egészségállapot testileg, lelkileg és kapcsolatilag. Na, elérkeztek 25, 30, 35, 40, és itt fel akarták adni. Nincs tovább, hát nincs különbség. De elérsz a csúcsra, és akkor mi történik? Azok az életerők, amik addig az ifjúságnak, azok az erői, amik mindenen keresztül vittek úgy, hogy nem volt károsodás, most egyszer csak lankadni kezdenek. 45 éves kori vizsgálatban kinyílt az olló, és azok, akik pessimisták voltak, először szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, alkoholizmus és drog és egyéb szenvedélyek, és a depresszió. Ezek vezettek, és sokan már meghaltak. Vagyis a reménységet támaszt föl magadban, nem mulaszd el kifejezni a szeretetedet. Mert ha azt akarod, hogy te egészséges legyél, pusztán önző okból is adj egy szeretet kapcsolatbeli ölelést, mert használni a nyelvet, amit Isten azért adott, hogy akár az érzékszervi nyelv csodálatos útjain érzelmeket tudjál szállítani. Simon András üzenetet talán el tudom közvetíteni felétek, a teremtő Isten, aki jó kedvében alkotott, és már születésed előtt is szeretett téged, örökre tenyerébe írta sorsodat. Most is a kezében tart, és nem enged el soha.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.